füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a mi angoljaink. A vasúti kocsi párnás ülésén kis füzet hevert. Kezembe vettem és kinyitottam. Úti napló volt, egy utas felejthette itt. Február 1. Mentőn, a melbetegek fővárosa, a tüdőgümőről nevezetes hely. A tüdőgümője megkülönböztetendő a burgonya gümőjétől, amely az ember táplálására és hizlalására él és burjánzik a földben, míg a tüdőgümő az emberben él és burjánzik, hogy a földet táplálja és hizlalja. Ez a tudományos meghatározás egy ide valósi kedves és tudós orvostól származik. Szállodát keresek. Figyelmembe ajánlják a Russia, Britannia, Germania, Hollandia nagy szállodát. Meghajlok a tulajdonos kozmopolita ügyessége előtt, s beköltözködöm a szállodába. Olyan nagy, hogy szinte üresnek tűnik fel. Bejárom a hatalmas hegység lábánál elterülő csinos, szép fekvésű várost. Lásd az úti kalauzt, beteges arcú emberekkel találkozom, unatkozó arcú kísérők társaságában. Itt még nagy gallérvédő nyaksálakat is lehet látni. Ajánlom figyelmébe a természet búvároknak, akik netán teljes eltűnésüktől tartanak. 6 óra. Hazamegyek vacsorázni. Óriási teremben terítettek. 300 vendég is beleférne, de csak 22 van. Egymás után érkeznek. Legelőször magas, borotvált, sovány angol lép be, hosszú, testhez álló császárkabátban, melynek ujjai úgy bevör. Tönzik az angol úr sovány karját, mint az esernyőtok az esernyőt. Öltözete az öreg kapitányok, a rokkantak polgári szabású egyenruhájára emlékeztet, esetleg papitalára. Elején gombok sorakoznak, fekete szövet beburkolva, akár a gazdájuk, sűrűn egymás mellett, mint egy csapat svábbogár. Szemben velük egy sor gombjuk várja őket, és illetlen gondolatokat sugall. A mellény hasonlóképpen gombolódik. Az öltözet viselője nem látszik félbolondnak. Udvariasan köszön, visszaköszönök, utána három hölgy, három angol nő lép be, anya két leányával. Mindegyikük valami tojás habszerű alkotmányt visel a fején, amin nagyon csodálkozom. A leányok épp oly öregek, mint anyjuk. Az anya is épp oly öreg, mint leányai. Mind a három sovány, deszkamellű, magas, tunya, merev. Kiálló fogaik fenyegetően vicsorítanak ételre és emberekre. Más vendégek is jönnek, csupa angolok. Csak egy van köztük kövér és piros posgás, fehér oldal szakállas bácsi. Az asszonyok, 14-en vannak, mint tojáshabot viselnek fejükön. Rájövök, hogy ez az ennivaló fejfedő fehér csipkéből, vagy, tudom is én, habos tűrből készült. Úgy látom, nincs megcukrozva. Egyébként ezek a hölgyek mind olyanok, mint az ecetes uborka, pedig öt fiatal leány is van közöttük, nem éppen csúnyák, de reménytelenül lapósak. A Bóilhet verse jut eszembe. Nem bánom, hogy sovány vagy, édes kedvesem, ha a kebled lapos, a szívünk közelebb van. Bordáit közt a vágy úgy gubbaszt csendesen, miként fogoly madár fél lábon a kalitban. Két fiatal ember, fiatalabbak, mint az első angol, szintén papos szalonkabátba vannak préselve. Nős, gyermekes laikus papok, úgynevezett lelkészek. Tisztább, komolyabb és barátságtalanabb képűek, mint a mi plébánosaink. A mieinkből egy vederre valót oda nem adnék a mazokból egy hordóért. Az ízlések különbözők. Amint a vendégek együtt vannak, a főlelkész hosszú áldást mond angolul. Mindenki kenet teljesen hallgatja. Miután ebédemet ilyen módon akaratom ellenére Izrael és Albion istenének szentelték, mindenki evéshez lát. Ünnepélyes csendül a nagy termen, nem normális csend. Azt hiszem, hogy jelenlétem feszélyezi a társaságot. A nyáj közé mindeddig nem keveredett tisztátalan bárány. A nők különösen szigorú és merev magatartást tanúsítanak, mintha attól félnének, hogy felvert habos fejdíszüket a levesbe ejtik. Közben a főlelkész néhány szót intéz szomszédjához, az allelkészhez. Sajnos, értek kissé angolul, és ilyetten állapítom meg, hogy folytatják ebédelőt megkezdett beszélgetésüket a proféták mondásairól. Mindenki áhítatosan hallgatja. Tetszik, nem tetszik, képtelen idézetekkel traktálnak. Vizet árasztok a szomjazókra, mondta Ezsaiás, ezt nem tudtam. A Jeremiás, Malakiás, Ezékiel, Éliás és Gyagyás kinyilatkoztatott igazságait sem ismertem. Az együgyű igazságok fülem körül röpködtek, és a fejemben zsongtak, akár a legyek. Aki éhes, kérjen enni. A levegő a madaraké, amint hogy a tenger a halaké. A fügefa fügét terem és a pálmafadatóját. Aki nem akar hallani, annak nem adatik tudomány. Mennyivel nagyobb és mélyebb elme a mi Henry Monnierenká, aki egyetlen egy ember a halhatatlan Prudhon messzáján át sokkal ragyogóbb igazságokat szólaltatott meg, mint az összes proféták együttvéve. Így kiállt fel a tenger láttára szép az óceán, de mekkora kárba veszett terület. Szavakba önti az örök világpolitikát, ez a kardéletem legszebb napját jelenti. Használni fogom a ma hatalom védelmére, amelytől nyertem, de ha kell, ellene is. Ha megtiszteltek volna vele, hogy bemutatnak a körülöttem ülő angoloknak, bizonyára elszórakoztattam volna őket a francia próféta válogatott idézeteivel. Vacsora után átmentünk a társalgóba. Egyedül ültem egy sarokban. A brit különítmény a terem másik zugába vonult, mint valami összeesküvő csoport. Egyszerre csak az egyik hölgy a zongorához lépett. No, egy kis music, gondoltam magamban, még csak ez kellett. Kinyitja a hangszert, és az egész angolság, akár egy zászlóalj, körülfogja, elől a nők, hátul a férfiak. Vajon operát fognak énekelni? A főlelkész most főkántorrá vedlik, felemeli, majd leereszti kezét, és leírhatatlan, szörnyűséges zenevona tör fel a zsoltárt kántáló ajkakból. Az asszonyok sipítottak, a férfiak bőgtek, az ablaktáblák megremegtek. A szálloda kutyája vonítani kezdett lenn az udvaron. Valamelyik szobából visszafelelt egy másik. Rémülten, dühösen menekültem. Bejártam a várost, de se színházat, se kaszinót, se semmiféle szórakozó helyet nem találtam, haza kellett mennem. Az angolok még mindig énekeltek. Lefeküdtem, még akkor is énekeltek. Éjfélig dí. Sérték az urat, a leghamisabb, legvisítóbb, legrémesebb hangokon, amit valaha hallottam, végül magam is teljesen megvadulva az utánzás irtózatos ösztönétől, amely már egész népekkel haláltáncot járatott. Dúdolni kezdtem a takaró alatt. Szívemből szánom én a szegény angolistent, kinek dicséretét ordítják itt lent, ha fülekényesebb, mint jó híveinek, ha kedves neki a művészi muzsika, a tehetség, szellem, meg a báj, a kellem, bizony sajnálom én, sokat szenvedt szegény, mikor végre elaludtam, rémlátások gyötörtek. Lelkészeken lovagló prófétákat láttam, amint halálfejekről tojáshavot ettek. Irtózat, borzalom, február 2, alig hogy felkeltem, kérdem a tulajdonostól, vajon a barbárok, akik megszállottak a fogadóját, minden nap előről kezdik-e hajmeresztő szórakozásukat. Mosolyogva válaszolt, ó, dehogy, uram, tegnap vasárnap volt, és tetszik tudni, hogy náluk a vasárnap szent nap. Egy lelkésznek semmi se szent, se szegény szomszédja álma se füle, se vacsorája, hanem jó lesz vigyázni, mert ha eztán sem lesz nyugalom, azonnal faképnél hagyom. A fogadós kissé megdöbbenve ígéri, hogy vigyázni fog. Napközben szép sétát tettem a hegyek között. Este végig élveztem ugyanazt az asztali áldást. Aztán bemegyek a társalgóba. Vajon mit fognak csinálni? Majdnem egy teljes óra hosszat nem csinálnak semmit. Egyszerre ugyanaz a hölgy, aki tegnap a zsoltárokat kísérte, megint zongorához ül és kinyitja. A hideg végig fut a hátamon. Es játszani kezd, egy keringőt, és a fiatal leányok táncra perdülnek. A főlelkész csupa megszokásból térdén veri a taktust. A férfiak felkérik a hölgyeket, és a tojáshab forog, forog. Forog a tojáshab, mint mikor a mártást kavarják. Ez még mindig elviselhetőbb. Keringő után négyes és polka következik. Nem lévén bemutatva, petrezselymet árulok a sarokban. Februárié. Gyönyörű sétát tettem a régi romokhoz, a hegyek közé. Minden csúcson valamilyen erődítmény omladéka látszik. Semmi sem lehet szebb az űrzavaros sziklarengetekben a hólepte alpokon uralkodó citadellák maradványainál. Lásd az úti kalauzt, gyönyörű vidék, ebédnél francia szokás szerint bemutatkozom asztal szomszédnőmnek. Nem válaszol. Angol udvariasság, este angol bál, február 4, kirándulás Monacóba. Lásd az úti kalauzt, este angol bál, ülök egy sarokban, mint valami pestises. Február 5, kirándulás Sanremóba. Lásd az úti kalauzt, este angol bál, még mindig veszteg zár alatt vagyok. Február 6, kirándulás Nizzába. Lásd az úti kalauzt, este angol bál, lefekszem. Február 7, kirándulás Cannesba. Lásd az úti kalauzt, este angol bál, teázom a sarokban. Február 8, vasárnap, most bosszút állok, vártam a nyavajásokat. Megint elővették Kenet teljes ünnepnapi ábrázatukat, és már köszörülték a torkukat a zsoltározáshoz. Ebéd előtt beosonok a társalgóba, zsebre rakom a zongora kulcsát, és kimegyek az irodában szolgálatot teljesítő fiatalemberhez. Ha a lelkész urak kérik a zongora kulcsát, mondja meg, hogy elvittem, és hogy szíveskedjenek hozzám jönni. Ebédnél a Szentírás egy némely kétes pontján vitatkoznak, szövegeket magyaráznak, és bibliai személyek nemzetségfáját vezetik le. Aztán bemennek a társalgóba. A zongora köré gyűrnek. Nagy megdöbbenés. Tanácskoznak. A kolónia le van sújtva. A tojáshavok majd elrepülnek. Végre a főlelkész kiválik a csoportból, kimegy, visszajön. Vitatkoznak, megbotránkozott pillantásokat vetnek reám, és végül a három lelkész rang szerinti sorban közeledik felém, mint három nagy követ. Csak ugyan van bennük valami impozáns. Köszönnek, felállók, a legidősebb megszólal. Azt mondták, uram, hogy ön eltette a zongora. kulcsát. A hölgyek kérik a kulcsot, mert szeretnének zsoltárokat énekelni. Megértem a hölgyek óhaját, nagy tiszteletű uram, felelem neki, de ki nem elégíthetem. Önvallásos ember, én is az vagyok, és az ön elveinél szigorúbb belveim arra késztetnek, hogy megakadályozzam a profanizálást, melyre önök készülnek. Nem engedhetem meg, uram, hogy Isten dicséretét ugyanazon hangszer szolgálja, amelynek hangjai mellett a fiatal leányok egész héten táncoltak. Mi, uraim, a templomainkban nem rendezünk bálokat, és orgonáinkon nem játszunk tánczenét. Felháborít és megbotránkoztat az önök eljárása a zongorával. Vigye el válaszomat a hölgyeknek. A három lelkész megrökönyödve távozott. A hölgyek arca megdöbbenést árult el, és zongora nélkül énekelték a zsoltárokat. Február délben, a tulajdonos felmondott. Száműznek az angolok követelésére. Találkozom a három lelkésszel, nyilván lesik a távozásomat. Egyenesen feléjük tartok. Köszönök. Úgy látszik, uraim, önök igen jól ismerik az írást. Magam is foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Még héberül is tudok valamit. Szeretnék önök elé tárni egy esetet, amely nagyon megzavarta katolikus lelkemet. A vérfertőzést utálatosnak tartják önök is, ugye? De a Biblia a jövő számára igen nyugtalanító példát jegyez fel. Tudva levő, hogy mikor Lót Szodomából menekült, leányai elcsábították. Szegény Lótnak a felesége sóbálványá változván, a jó ember elbukott. A kettős és borzalmas vérfertőzésből született Ammon és Moab és tőlük származott az ammoniták. És Moabiták népe, Rut, az arató leány, aki felköltötte Boázt, hogy apává tegye, szintén Moabita volt. Hogy is mondja Victor Hugo, amíg ő álmodott, ott feküdt lába mellett a Moabita nő, Rut. Keblemeztelen, s holmi sugárt remélt, amellyel hirtelen a vágyott ébredés világa földerenghet. Nemes Nagy Ágnes fordítása. Az a rejtelmes sugár adott életet Obednek, Dávid ősapjának. És a mi urunk Jézus Krisztus nem volt-e Dávid leszármazottja? A három lelkész nem felelt. Megütközve néztek össze. Tovább folytattam. Önök azt gondolják, hogy hiszen Mária törvényes, de mégsem igazi férjének, Józsefnek a családfájáról beszélek. Pedig József, köztudomás szerint, nem működött közre fia születésében. Tehát nem az Isten ember, hanem József származott vérfertőzésből, ezt elismerem. Mégis, ha megengedik, még két észrevételt teszek. Először is, József és Mária, unoka testvérek lévén, egyazon eredetűek. Másodszor pedig botrány, hogy 10 oldal genealógiát olvastatnak velünk semmiért. A szemünket is kinézzük, hogy megtanuljuk. A nemzette BT, aki nemzette CT, aki nemzette DT, aki nemzette HET, aki nemzette EFET, és mikor belebólondulunk a hosszú sorba, megérkezünk az utolsóhoz, aki nem nemzett senkit. Ez, uraim, teteje a misztifikációnak. A három lelkész, mintha egy ember volna, hátat fordított, és elmenekült. 2 óra, a nizai vonattal indulok. A naplónak itt vége szakad. Igaz, hogy a feljegyzések írójuk ízléstelenségét, gorombaságát és közönséges gondolkozását tanúsítják, mégis azt gondoltam, hogy néhány utas jó hasznát veheti veszedelmes angoluti társak ellen. Meg kell jegyeznem, hogy vannak kedves angolok is, sőt ismerek is sokat. De szállodai szomszédaink többnyire nem ilyenek.